életre növelő.
A Schönstatt Lelkiség műsora a gyereknevelésről.
Kedves hallgatóink, az életre növelő műsorát hallgathatják. Szokás szerint a mikrofon előtt Uzsaliné doktor Pécsi Ritával ülök, aki a Kentenich pedagógia kiváló szakértője, én magam pedig Varga Erika vagyok, a műsor szerkesztője. Korunkban nagyon veszélyes, hogy a nevelés során a gyerekeket olyan irányba próbáljuk terelni, amit a társadalom vár el tőlünk. Mit is vár el a társadalom? Hogy dolgozzunk, sokat dolgozzunk, még többet dolgozzunk, legyünk okosak, lehetőleg minél kevesebbet maradjanak otthon az édesanyák, mert ők is kiváló munkaerők lehetnek. A társadalom azt várja sokszor el tőlünk, hogy minél magasabb képzettségűek legyünk, élethosszig tartó tanulásban vegyünk részt, és ezek a csodaszép célok begyűrűznek családjainkba is. Vegyünk egy kis két évest. Mi történik a kis két éves nevelésében, aztán tovább 5 évenként ugorva akár? Hogyan valósítjuk meg ennek az elképzelésnek az apró pénzre váltását? A két évesnek azt mondjuk, ó, de jó lesz, jövőre már óvodás leszel. Nem annak örülünk, hogy ajaj, hát te most egy szuper aranyos két éves vagy, hanem annak örülünk, hogy majd ő lesz egy óvodás. Amikor végre elérkezik az óvodába, akkor nem annak örülünk, hogy ő most már óvodás, hanem szeretnénk, hogyha majd valami kacifántos, sokirányú képzést nyújtó iskolába kerülne. És így folytathatjuk tovább az érettségi, egyetem, stb. Hová vezet ez az út?
Nagyon erős hajszoltsághoz fog vezetni, és ez talán nem is csak ebben a képzési, illetve vagy a következő iskola vagy óvoda állomásokra érvényes, hanem tényleg azt hiszem, hogy az egész élet stílusunkra érvényes, hogy nem élünk a jelenben. Tehát az nagyon fontos lenne már, és ezt hordozza pontosan ez a elvágyakozásunk is, hogy majd akkor, de persze ezzel felnőttekben is él, mert majd ha házam lesz, meg majd ha a másik városban, majd ha a másik munkahelyen, majd ha másik kormány lesz, majd ha. Tehát az, hogy a jelennek az értékeit, a jelennek az áldásait, lehetőségeit, esélyeit, így hát egyszerűen esélyünk nincs észrevenni, és ez teljesen természetesen átragad a gyerekeink felé való elvárásba is. Na most itt az a nagyon nagy probléma, hogy közben pedig nem vesszük észre, hogy éppen annak a gyereknek abban az életállapotban és abban az életszakaszban, ezt sokat emlegettük már, mire van nyitva az időablaka. És az, hogy a személyiségében, hogy az egész, tehát akár az idegrendszerében, akár a fizikai felépítésében, akár a gondolkodás módjában, vagy a játék fejlődésében, vagy tényleg bármit is mondhatunk ebben, tehát abban, mire van most éppen annyira nyitva és annyira érzékenyen, hogy ő most abban tudna legjobban fejlődni. Maradjunk ugye az előző példában, de példánál, hogyha például ő valahogy két éves, akkor nem kellene elkezdeni húzni ezt a fejlődését, mert az a veszélyes ebben, hogy nagyon rugalmas egy gyerek, tehát mindent lehet. Tehát lehet a két évest felhúzni oda, hogy óvodás szinten, nem tudom én, számolja meg a babákat, vagy óvodás szinten fogalmazzon, vagy ne talán elkezdjen idegen nyelvű mondókákat is mondogatni, ezt mind meg lehet csinálni. Csak az a baj, hogy az az időablak, amire ő most nyitva lett volna, teszem azt a, éppen ugye az ébredező énjének a kis kipróbálása, a saját kis dac korszakának a megélése, annak az átélése, hogy ezzel most hogy bírok el, hogy nem bírok, egyáltalán mit csinálok vele, például, vagy a játék fejlődésében az egyszerű kis ringató, kis kerekecske gombocska, kicsi bujócska, kicsi fogócska, stb. Ezek, amikből nagyon nagy fejlődések várhatók, de mondjuk ezeket elnyomjuk. Ez olyan, mintha elkezdenénk, egy kicsit olyan, mint az üvegházi növénynél. Tehát mesterségesen teremtünk hozzá kis körülményeket, és lesz belőle paradicsom, tehát télen lesz decemberi paradicsom belőle, és utána, amikor megkóstolod, akkor észreveszed, hogy hát ez csak kívülről paradicsom. Tehát nem hozza azt az amatot, és a személyiség is általában ezekkel a nagyon korán kifejlesztett készségekkel vagy képességekkel nem hozza meg az amatát. Tehát nem igazán tehetséggondozásról van szó, ilyen, így szoktuk ezt nevezni, hogy igen, hogy jaj, mert már fölmerült benne, és hogy hú, akkor azt gyorsan képezni kell. Tehát ezt szokták nagyon is mondani, és különösen például erre a kiskori időszakra vonatkozik, hogy a fejlesztett gyerek, tehát az erősen fejlesztett gyerek leáll a fejlődésben. Tehát igen, így, hogy leáll.
Mondhatjuk úgy, hogy a túlfejlesztett gyerek, mert azért ne esünk nyilván a másik oldalra se, tehát fejlesztjük, játszunk vele, meg a manuális készségeit, meg a memóriáját, meg ami szükséges 2 éves korban, azt próbáljuk fejleszteni, de nem olyan módon, hogy átugorjuk azt a bizonyos időablakot. Erre vissza is kérdeznék, igen, ezt az időablakot, ezt meg tudnád fogalmazni? Ilyen köznapi nyelven.
Én szerintem, hogyha belegondolunk ebbe, hogy mit mond ez a kifejezés, az ugye azt jelenti, hogy bizonyos életkori időkben, tehát pont időszakokban, tehát 2 évesen, vagy 2,5 évesen, aztán meg 6 évesen, vagy nem tudom, akármikor, valamire kinyitunk, tehát tényleg mint egy ablakot kinyitjuk, és azt a szeletet látjuk a legjobban, arra vagyunk a legérzékenyebbek, azt tudjuk a legjobban tanulni. Tehát például, nem tudom, stratégiai játékokra nincs nyitva a 2 évesnek az időablaka. És nincs nyitva valóban egy idegen nyelv tanulására sem, csak akkor, de kötődésre nagyon nyitva van. Tehát akkor lehetséges például behozni, mondjuk most maradjunk itt az idegen nyelvet is, hogyha édesanyja más nyelven beszél. Mert a kötődés szempontjából neki annyira fontos, hogy anyával beszéljen. Hogy ez nagyon fontos lesz. De az, hogy az oviba elkezdjünk másik nyelven, másik erőltetett nyelven idegen nyelvű mondókákat mondani, ezt éppen rá lehet erőszakolni, de ő erre nincs nyitva, akkor most ne időablaknak nevezzük, hanem egyszerűen a személyiség ablakát, vagy ő magát, tehát maga nincs rá nyitva. Ki lehet feszegetni, és bele lehet tölteni, de hát ez tényleg nagyon kár érte, és rombol is. Tehát most ugyan mondtad, igen, hogy a túlfejlesztett gyerek, de majdnem azt mondhatom, hogy különösen kisgyerekkorban. Tehát igazából egy harmonikus, jólékkörű, viszonylag gazdag tevékenységi lehetőséggel, tehát nem, hogy ott, ahol nem kell állandóan azt mondani, jaj, mász le, ne mász be, ne tedd oda, ne vedd föl, tehát egy olyan környezetnek a megteremtése, amiben szép, mély és jelenlévő kapcsolatok vannak, nem sok. Tehát ez elég. Tehát ezt még csak majdnem fejlesztésnek se nevezném. Tehát majdnem, hogy annak se.
Hagyjuk kibontakozni.
Igen, igen. Igen, igen, szóval nagyon szépen, ez szép Kenteni atyánál, ahogy mondja, hogy a nevelés az élet szolgálata. Tehát azért ez a bizalom pedagógiájához is hozzátartozik, hogy bízom abban a teremtőben, aki belé teremtette, és tényleg nagyon sokszor érezzük, látjuk is annak az igényét, annak a vágyát. Tehát nagyon szép most már megfogalmazzák például a játékfejlődésben a pszichológia, a pedagógia, mindenféle szakterület megfogalmazza, hogy a gyerekek azt játsszák, nagyon érdekes, azt játsszák, amire a fejlődésükben éppen a legnagyobb szükségük van. Tehát, hogyha hagyod, és ezért a szabadjáték, nem azért, mert hogy jaj, mert jaj, de liberális ez a világ, meg nem tudom mi, például óvodáskorban, azért kell neki nagyon sok idő arra, hogy szabad játékba vehessen részt, és ne ilyen előprogramozott játékba, akármennyire jó is lenne az, hogy most ez itt kézműves, ez még táncika, meg nem tudom, hanem hogy szabad játékba vehessen részt, mert ezek nagyon különböző ritmusban, és nagyon különböző, ez is a Genteni atya nagyon szépen megfogalmazta, hogy minden élő lény a saját ritmusában növekszik, tehát azért erre nem tudjuk ráhúzni. Azt csak úgy nagyjából látjuk. És hogyha ő azt kiválaszthatja, hogy ő neki most a legnagyobb szüksége tényleg például a gurgulázásra van mondjuk mozgásban, vagy éppen az elindulok, megállok, vagy az egyensúlyi részekre van a legnagyobb szüksége, ilyen játékokat fog játszani. De ebbe persze, hogyha nagy erőteljesen beleszólunk, és most nagyon durván mondom, hogyha ő neki kickbox órája van 2 naponta, akkor nem tud ebben a szabadjátékban ilyen értelemben, nem tudja megkeresni azt, ami az ő életét, az ő életfázisát éppen szolgálná.
Igen. Rita, ez nagyon-nagyon fontos, és az óvodásoknál tisztában is van még a legtöbb szülő talán azzal, hogy nem jó, hogyha túlzottan cibáljuk előre, túlfejlesztjük, agyonprogramozzuk. De mihelyest eljön az iskola időpontja, vagy felsőbb iskola, gimnázium időpontja mondjuk, akkor már minden szülő odáig van, hogy ő csak a legjobb iskolába, csak ahol a nyelvet is megkapja, ahol megfelelő szintű informatikában részesülhet, és teljes mértékben a hajcsárrá válik sokszor a szülői ház. Ugyanakkor a gyerekben benne vannak az ösztönök, és az, hogy mire van szüksége, mire van nyitva éppen az ő időablaka. Közvetlen élményem a tegnapi napról, amikor is az asszonykörön Bőte Csabának egy írását vettük anyagként, ahol arról volt szó, nevelőknek írt anyagról volt szó, és tulajdonképp azért ostorozta őket, hogy miért adnak a gyerekek elé túlzott követelményeket, amiket nem tudnak aztán teljesíteni, illetve nem harmonizál a saját ösztöneik adta, de most az ösztönt pozitív értelemben, mert ezt sokszor negatívan használják, itt most pozitívan használom, hogy a gyerekek ösztöneit, ami bennük el van rejtve, és kibontakozásra várna, azt pedig agyonnyomjuk. Ő itt egész drákóian így fogalmazott a tegnapi élményekből egy kicsit felidézve: szülők, tanárok, nevelők, ti iskolák igazgatói, kis hadseregeitek tisztjei, tábornokai vagytok. A rátok bízott gyerekeket csatába viszitek, a létért való küzdelem gyilkos harcába. Felelősségetek óriási, hisz a társadalom nevében kiálltok a gyerekek, a szülők elé, és meghirdetitek az osztályaitokat, toboroztok, hívjátok iskolátokba a fiatalokat. Különféle hivatásokra, szakmákra bátorítjátok a serdülőket, és ők bennetek bízva szavatokra elindulnak. Fizetés jár nektek, pedagógusok, azért, hogy győztes bajnokokat neveljetek a fiainkból. Vállalkoztok arra, hogy sikeres, eredményes, akár a jég hátán is megélő embereket neveljetek belőlük. Naponta 7-8 tanórán át arra készítitek, hogy a 21. század globális munkaerőpiacán ők is és jövendő családjaik egzisztenciáját becsületes munkájukkal majd elő tudják teremteni. Ez egy nagy cél, idáig tartott Bőte Csaba idézete, itt most már én értelmezem csupán, hogy mit is mond nekünk ez az idézet. Tegnap, ahogy beszélgettünk róla, nagyon mélyen a asszonyok lelkébe hatolt az a gondolat, hogy valóban sokszor az iskola olyan dolgokra készíti a gyerekeket, amit aztán utána anyává válván sútba kell, hogy dobjon. És ekkor merült fel bennem a kérdés, hogy vajon a korai gyermekévek, a korai iskolás évek, majd a gimnázium és egyetem során eltaláljuk mi szülők mindig azt, vagy hogy tudnánk jól eltalálni, hogy valóban az élet hétköznapi harcaira, élet hétköznapi szituációira készítsük fel a gyerekeket. Hogyan tudnánk ebben ügyesek?
Hát, nagyon közel kell lennünk a gyerekeinkhez, és nagyon-nagyon figyelni, ez egy szolgálat. Tehát az a, úgy látom, hogy az a probléma, hogy nem az élet szolgálatává válik a nevelésünk a legjobb szándékkal. Tehát itt nagyon könnyű elmenni ebbe, mert csak naponta mindig egy kis lépést teszünk el arrébb. Mert ugye, hogy meg kell felelni, hogy akkor neki sikerélménye legyen. Tehát például először is már kicsikorban, tehát amikor a kisiskolás iskolába lép, már ott valahogy az életünk minden napjainak a berendezkedésében, a családban nagyon fontosnak kellene lennie, hogy világossá váljon a gyermek számára is az, hogy az iskola nem maga az élet. Tehát, hogy az iskola az egy része annak. Ott vannak dolgok, amiket megtanulunk, és ezen kívül is vannak ugyanolyan fontos dolgok. Tehát az, amikor például csak gondoljunk bele az ilyen kis szóhasználatunkba, hogy jaj, most neked a legfontosabb a tanulás. Azért nem. Azért nem. Tehát nagyon fontos. Tehát nem mondom azt, hogy nem nagyon fontos, de igen. Hanem nézzük meg, mert akkor az egész élet, az élet teljessége során derül az ki számára is, hogy milyen egyéb képességei vannak még a tantárgyakon kívül. Ráadásul ezt pont ma nagyon hangsúlyozni kell, mert nagyon egyoldalú az iskola. Tehát gyakorlatilag nem derülhet ki. És akkor azt mondom, hogy egy-két tantárgyban jó, és éppen azért abban tovább megy majd, mert ott tud éppen pont több pontot szerezni, de hogy az lehet, hogy éppen Bőte Csaba, hogy mondja, hogy ezekkel az ösztönökkel, vagy ezekkel most fogalmazom manapság, így szokták mondani, hogy tehetséggel, ami neki van. Tehát lehet neki, hogy lehet egész másféle tehetsége van, ami nem volt beszuszakolható egy tantárgyba. Viszont a tantárgyban mondjuk nagyon jó volt. És akkor mindenki nyomta, hogy hú, belőled jogász kell, hogy legyen, mert vagy nem tudom mi, mert neked a történelem jó megy, vagy valami. És akkor elindul arra, de az nem ő. És akkor oda kerül valamilyen pályára, és akkor lassan kiderül, hogy emberek, én ide csak sodródtam, ez nem az én választásom. És ezért soha nem lesz ott boldog. Tehát lehetséges, hogy valamit elér, és lesz diplomája, meg nem tudom én, talán állása is. Lehetséges, de nem lesz benne boldog. És akkor kezd egyébként pont a tehetséggondozásban jelent meg egy nagyon-nagyon érdekes vélemény, amit alig mertek hangoztatni, hogy a meg nem élt tehetség méreg. Hát azt hiszem, hogy ezt szülői szemmel nagyon meg kell hallanunk. Sokszor a meg nem élt tehetség éppen egy hobbiba bontakozik ki. Vagy éppen egy otthoni játékban például. Vagy teszem azt, hát nem tudom, ugye kicsit szélsőséges a példa, de mondjuk nálunk is ugye megéltük azt, mi a saját bőrünkön is megéltük azt, hogy az egyik gyermekünknek úgy inkább többféle tehetséget láttunk benne, képességeket, tehát amik ugye a tantárgyakban sokféleképpen kijöttek. Persze közöttük volt a zene is. Persze, hogy miután a fél család zenész. Ezért mindenki ezerrel mondta, hogy jaj, ha lehet, azt ne, mert szép az, hogy zenész, de az életben nem fogsz soha megélni belőle, és mekkora, milyen nehéz ez, és nem tudom micsoda. És elindult másfelé, és volt ott is tényleg tehetsége, de most már ugye egy pár évre rá látva mondhatom azt, hogy hát hála Istennek volt akkor ereje, hogy kalézolt onnan, megnézte azt, igen, jól menne. 4-es, 5-ös volt azon az egyetemen is, tehát igen. És ő maga is azt mondja, igen, ez nekem jól menne, de nem tudom szeretni. Igen. És elkanyarodott arra felé, ami benne volt vágyként, és látod azt, hogy egyszerűen felszabadult benne egy csomó minden. Igen. Attól még lehet, hogy majd az élet oda kényszeríti, hogy nem ezt fogja csinálni, de ez nem mi nekünk a szülőknek a dolga. Ő neki az a, szóval nekünk az a dolgunk, hogy fény derüljön ezekre az életképességekre, de minden területen. Tehát éppen ezért nem lehet ott lezárni, hogy az iskola, mert sajnos az iskola erre nem fordít energiát, nem érdekli. Az iskolát, most tényleg azt lehet, hogy iskolában dolgozom, te mondhatom, tehát iskola tantárgyakkal törődik, és az iskolai tantárgyakat összeállítók pedig a munkaerőpiaccal törődnek. Tehát jó, nekünk is egy jó kicsit esetben. Kell. Jó esetben. Kicsit kell figyelnünk a munkaerőpiacra, de az egy későbbi feladat. Tehát ameddig mi szülők kísérjük a gyerekeinket, ez körülbelül ugye először ugye a nevelés szempontjából olyan 17-18 éves kor, azután még egy kicsit a 21-22 éves kor, de azt mondja például minden szakirodalom, és Kentenék Atya különösen is, hogy a küldetésnek, tehát a hivatásnak, küldetésnek a beérése, a megválasztása, az körülbelül 22-23-24 éves korra esik. Tehát ott mi már...
Milyen késő.
Nagyon késő.
Igen,
tehát nem
meglepően késő.
Nagyon, nagyon. És mi abban már, mi előkészítő szerepet játszunk.
Igen.
És az előkészítő szerep pontosan abból áll, hogy sok területen, de úgy, mint az óvodásnál is egy kicsit körülményt biztosítva...
Igen, terelgetjük.
De nem úgy ám, hogy igen, hogy akkor kell arra a külön órán, meg az igen, mert az ilyen iskola, mert hát manapság a nyelv. Hát lehet, hogy ő neki a nyelv az valahova hát jó, persze fog tanulni egy nyelvet, de mikor mi belátjuk, hány ilyet látok az iskolába tényleg, hogy a szülő úgy látja, hogy ma már egy nyelv nem elég, tehát biztosan, hogy kettő nyelvre kellene járatni a gyereket. És éppen emiatt egy csomó dolog kimarad az életéből, mert vért verejtékezve kettő nyelvet tanul. De azt mondom, hogy ha jó, úgyis benne van egy nyelv mindenképpen. Amelyik gyereket majd érdekli, majd szüksége lesz rá, azt a vérverejtékes tanulást, amit 5-6-8-10 év alatt ott otthoni mindenféle veszekedések során belenyomtunk, az, hogyha majd motivált lesz, és ez a kulcsa, 2 év alatt megtanulja. Mert itt nem ezen áll. Tehát nagyon fontos lenne a családnak ez az alaptézisnek a belátása, hogy az iskola nem maga az élet.
Thank you.
életre növelő műsorát a beszélgetéssel folytatnánk tovább Uzsaliné dr. Pécsi Ritával. Eddig a műsor első részében arról beszélgettünk, hogy milyen fontos az, hogy a család tudja azt, hogy a nevelés az egy perspektívikus dolog. Tudjuk azt, hogy az később fog kibontakozni, ahogy Rita az előbb mondta, a küldetés az igazából, a hivatás az olyan 24-25 éves kor is lehet, mire kitisztul. De igazából nekünk szülőknek az a dolgunk, hogy előkészítsük, segítsük a gyerek útját. Zene előtt épp ott tartottunk, hogy az egyik megélt tapasztalásom az asszonykörön levő beszélgetésből, és odáig jutott a beszélgetésünk Böjte Csaba írása nyomán, hogy sorra vettük, hogy az, amiket mi egyetemeket elvégeztünk, van, aki egyet, van, aki kettőt, és sikerrel és örömmel végigcsináltuk, és utána lettünk édesanyák, amire hivatásunk szólt, és amit nagy örömmel éltünk, élünk meg. Többnyire otthon voltunk 5, 10, 15, 20, 30 évig, és úgy végigvettük, hogy igen, akkor mi most a gyerekünket, történetesen, ha lány, főként akkor, mire is készítjük? Járatjuk iskolába. De ahogy te is mondtad, Rita, ez nem az iskola, nem egyenlő az élettel. Az élet az több, mint az iskola. És ahogy azt is mondtad az műsor első részében, hogy valóban az iskola az nem találja meg mindig azokat a tehetségeket a gyerekben, amik az életben majd szükségesek lesznek neki. Hát valóban Böjte Csaba is hozott egy példát, amiről nagyon hosszan elbeszélgettünk. Mekkora dilemma ez, hogy mi anyák, akik otthon vagyunk, és elvégeztünk egy-két egyetemet, most arra készítsük a lányunkat, hogy igen, menjél, tanuljál jól, szerez ötösöket, vagy arra készítsük, hogy tudjon ügyesen takarítani, tudjon ügyesen a gyerekekkel bánni, tudjon ügyesen a férje számára boldogságforrás lenni. Ez egy nagyon nehéz dilemma, és Böjte Csaba egy konkrét lánnyal való beszélgetését hozta példának, aki az egyik házában nevelkedik, és 17 éves korában, 11-esként odaállt elé, és azt mondta, hogy ő szerelmes, és ő ehhez a fiúhoz szeretne feleségül menni, és a tanulást szeretné abba hagyni, és szeretné boldoggá tenni azt a férfit, akibe szerelmes. És Böjte Csaba azt mondta neki, egy kis gondolkodás után, hogy menj be a templomba, helyezd oda a Jóisten elé, és amit a lelkiismereted mond, az úgy jó lesz. Mit szólsz te ehhez?
Hát, Kenteni Hatya azt hiszem nagyon bölcs, amikor azt mondja, hogy ugye először is kell néznünk a kornak a kihívásait, kell a kor hangjára is figyelnünk, mert azért abban is szólhat a lélek. A másik, hogy azért nem csak a lélek szól benne, hanem szól benne a korszellem is. A harmadik pedig az, hogy mindig nézzük meg, hogy mi az adott helyzet, amiből egyáltalán kiindulunk, most Böjte Csaba helyzete. Mondjuk Böjte Csaba, hát a legjobban szeretem, akit így ebbe az egyházi körben talán az ember ismerhet, vagy azok közé tartozik, tényleg így az ember messziről, közelről tisztelve őt. De mégsem abban a helyzetben van, mint egy édesapa, aki rendelkezhet azért ennél több ismerettel, például a lányával kapcsolatban, vagy hát rendelkezzen. Tehát azt gondolom, hogy Böjte Csaba a lehető legbölcsebb volt ebben a helyzetben, hiszen azért ő mégiscsak, hát azért itt van ez a gyerek, akinek az kezdeti életét nem ismerte, az adottságait, a képességeit, a semmiét. Tehát gyakorlatilag azt mondta, amit nagyon szépen mond Kenteni Hatya, hogy azért a fővállalkozó a mi nevelésünkben, ugye a Jóisten mégiscsak, és ő a saját szerepét nem dimenzionálta túl. Most akkor megnézzük még egyszer, ez 17 éves ez a gyerek. Éppen úgy azért, szóval lehet, hogyha az épp családban felnővő gyerekekről lenne szó. Tehát most úgy belegondoltam rögtön az én 17 éves lányomban. Hát ezt nem tudtam volna így, és nem is tartanám így jónak, és talán a lányom se tartaná ezt ilyen jónak, hiszen azért mégiscsak vár, szerintem egy 17 éves, bár már nagyon leszakadóba van, de mégiscsak vár iránymutatást, és lehet, hogy 3-4 év múlva visszaköszönne nekem, hogy édesanyám, hát ki lett volna, ha nem te, aki ezt megmondtad volna, hogy egy kicsit korai ez a dolog. Na most az, arra biztattam volna, hogy valóban jó ez a cél, ismerkedjetek még, talán még igazán nézd meg, hogy valóban, főleg nem arra, hogy most ezért így korai, hogy jól ismered-e azt az embert, valóban ő-e az az ember, akit te boldoggá tudsz és akarsz tenni. Hogy te is még ismerd meg magadat, azért még itt van egy kis kialakulatlan rész. Lehet, hogy benne is, lehet, hogy szunnyadnak olyan még kibontakozásra váró, most nem csak iskolai vagy ilyen jellegű, de lehet, hogy az is képességek és tehetségek, amelyek mérgek lesznek, ha ezt most itt elfolytja ebben a nagy lendületben. Lehet, hogy elmondanám neki, amiket sokszor ugye most már lehet így tudni, hogy egy ilyen szerelmes vakság, ez hozzátartozik, ez is az élet szolgálata, hogy ez másfél-két év legalább azt várnák ki, hogy akkor mi van utána, hogyha elmegy ez a szemüveg, ez a rózsaszín szemüveg, vajon akkor is annak látod ezt, hány ilyen házasságot látunk, hogy júj, pum, belement, és de kár volt, és lehetett volna látni, hogy nem annyira jó. Tehát most nem tudjuk Böjte Csabát, hogy mit látott ebben, ezt most egyszer kapcsoljuk ki, hanem nézzük meg a saját gyerekeinknél. Tehát ebben a kérdésben talán itt azt mondanám, hogy hosszasan körüljárnám, és pont a törődést, de a tanácsadás jellegével természetesen, és nyilván belekapcsolva a Jóistennek a kegyelmét, az eligazítását, a lélekszavát, az ő, stb. Jó. A másik kérdésed, hogy ugye a lányainkat hova készítsük föl, valóban ez pontosan arra, hogy a biztos vagyok benne, hogy minden nőben benne van a család, a fészekrakás, a fészekőrzés, a gyermek, a kapcsolódás, a kapcsolatteremtés, a társal való, tehát ezek a részek. Tehát nyilvánvaló, hogy ennek a kibontása nagyon elsősorban a családnak a feladata, tehát erre biztos, hogy készítsük föl, még akkor is, hogyha ideig, óráig, vagy nem tudjuk milyen formában, lehet, hogy nem családban él, lehet, hogy más hivatást választ, lehet, hogy nem úgy jön ki az élet sora valami. A másik oldal is mondjuk itt a kornak a hangját, tehát nyilvánvaló ma nem lehet teljesen ezt figyelmen kívül hagyni, mert lehet, hogy ezek az anyák is, akik ugyan most ott ültek az asszonykörbe, és lehet, hogy 10-20-30 éves évig nem használták úgy, ahogy azt
nem hivatásszerűen
használták, de talán te se tudnám műsort készíteni, hogyha annyi mindenen nem mentél volna. Hát nem tudom. Igen, vagy én is sajnálnám, hogyha azért őszintén szólva sajnálnám. Tehát ez a része is azért lehet a személyének, a fejlődésének, az életének a szolgálata. Sőt, nem egyszer láttam már olyat, aki lehet, hogy néhány évtizeddel vagy évszázaddal korábban éppen 17 évesen férjhez menve az anyaságnak szentelve életét nagyon boldog lenne, de ugyanezt megtette a mai korunkban, és bizony elég erős kisebb rendűségi érzéssel küzd. Pedig nincs senki nem mondja, de valahogy ebben a közegben furcsa neki az, hogy az érettségi és pont. És ezért talán erre is segíteni kell a gyermekeinket, de azért mondom, hogy a szemlélet nagyon fontos, hogy váltig megmutatni, különösen egy nőnek ez nagyon fontos, tehát a lánynevelésben ez egy különlegesen fontos rész, hogy az élet az több, mint az iskola, és örülünk neki, hogyha ott is kifejleszted ezeket a tehetségeidet, de ha közben úgy adja az élet, akkor bizony elő kell hozni, akár, vagy belevinni a családba mindazt, amit tanultál az egyetemen. Hú, de ügyes volna. És talán egyszer meghallja ez a társadalom is azt, hogy milyen jó lenne, hogyha ezek a sok egyetemet végzett, tapasztalt, és például kapcsolatépítésben annyira szuperszónikus emberek, akik ugye családban élnek ilyen sok évtizedig, azoknak milyen szépen föl lehetne használni egy részmunkaidőbe, vagy egy otthoni munkába, vagy egy bedolgozásba, vagy egy alkalmiba, vagy amikor már megnőttek a gyerekeik, tehát azért ezek nagyon nagy potenciálok lehetnének, és ezen a területen is kivirágozhatna az az élet, ami benne adottságként van. Tehát biztos, hogy nem az egyik fele, tehát most ma csak a karrier felé nyomó tendenciát figyelhetünk meg a lányok nevelésében is, amire ki kell mondani, hogy káros. Tehát azért káros, mert az önépítésében, tehát amikor mondjuk, hogy ugye az identitása hogy alakul ki, tehát hogy magának ő neki, azt mondja például egy szociológus, hogy sajnos ma a nők 2-3-szor váltanak identitást. Ugye, hogy szóval, hogy egyszerűen...
Életük megfelelő szakaszai.
Igen, mert most 20 éves korra, akkor szinte semmi nincs benne a látómezőbe, csak az illető egyetem, annak a stb. Utána 30 éves kor körül, ugye az arra épített karrier, valahogy kezdjük el, hogy hát mégiscsak megmaradjon, és ott ő valamit gurítson, hát ott el kell felejteni azt, hogy egyáltalán társ után néz. És akkor utána egyszerűen rátör az, hogy hát mégiscsak vágyódom, hát persze, hogy nyilván, természetesen, és akkor jön egy pánik, akkor átesik a másik oldalra, de azt már sajnálja, amit, és akkor új identitást kell fölépítenie. Tehát ez ilyen formában biztos, hogy káros. Ez az egyik oldal. De ma már káros lenne az is, hogyha ezt letagadnánk, és kizárnánk, és azt mondanánk, kislányom, te neked otthon a fakanálba a helyed, tehát ezt fogja ő is érezni, hogy más minden is mocorkál benne. Tehát ezért azt hiszem, hogy megint visszakerülünk oda. Én azért is nagyon szeretem Kenteni Atyát, mert pár szóval, egyszerű szóval, és nagyon, nagyon gyökeres szavakkal tudja megfogalmazni, hogy mi az az irány, amit követhetünk. Jelen esetben is a nevelés az élet szolgálata. Tehát az élet több rétű, ma már meg pláne nagyon több rétű, de nem szabad kihagyni egy nő életéből a családi megfeleléseket, a családi tehetségeket, a család építésnek az alkotó erejét, tehát ezt megmutatni. Például ezt a családnak meg kéne mutatni. És akkor még egy zárójel, hogyha még ez így belefér, hogy azért az a fél mondata ott Kenteni Atyánál, hogy apák, figyeljetek arra, hogy nektek a fő munkaterületetek akkor kezdődik, amikor hazaértek.
Igen.
Azért ez egy bátor szólás, különösen gondoljuk meg, hogy ezt mikor mondta, de azt hiszem, hogy amelyik apa erre rá tud ébredni, és nem lekicsinyítve természetesen a férfiban lévő nagy ügyek szolgálatát, az odavaló elköteleződést és a többit, tehát ezt nem kisebbítve, de legalább ilyen rangra felemelni, ha apává lettél. Tehát légy, ez különösen is, hogy a Bölten Csabának is a megtoldott mondata, hogy légy azzá, ami vagy, és boldog leszel.
Így van. A beszélgetésünk, hogy még a további tapasztalatokra próbáljak tőled választ kapni, a beszélgetésünk aztán még arra fele kanyarodott, hogy vajon hogyan készíthetjük föl anyaként, akár több egyetemet végzett művelt édesanyaként, ahogy itt a körben ültünk, hogyan készíthetjük föl a gyerekeinket arra, hogy az életnek vannak bizony más területei is. Gondolok itt arra, hogy kell tudni egy olyan fajta kommunikációt, főleg érzékelést, ami elengedhetetlen egy nő életében, asszonyokról volt szó. Aztán kell tudni egy olyan türelmes alapmagatartást, tehát olyan emberi értékeket érni, engedni, vagy növekedni, engedni, legalább olyan fontos, mint az, hogy tudja valaki a matematikát és a történelmet. És hogy ezeknek a fejlesztésére vajon mennyi hangsúlyt fektetünk? Ez volt még egy ilyen nagyon érdekes kérdés, illetve a Bőte Csaba lánya kapcsán egy olyan aspektusa a dolognak, amire Bőte Csaba idézetét nagyon szívesen idehoznám, hogy ő hogy tekintett erre az ő 17 éves szerelmes leányára. Azt mondta, nézem a lányomat, a lelkem mélyén büszke vagyok rá. Ő képes Istentől kapott tiszta ösztöneire hallgatva lázadni, és hazug világunkkal szembefordulni. Nem kívánja a rongyrázó világunk hatfogásos ebédjét. Neki elég az egyszerű, finom egytálétel. Ő két kezével, Istentől kapott értelmével dolgozni akar, gyermeket akar szülni annak a férfinak, ki tiszta szívvel őszintén szeret. Ehhez kéri az én segítségemet. Nem akar tovább iskolába járni, napi 7-8 óra elméleti oktatáson részt venni, olyan vizsgákat letenni, melyek nem érdeklik, és melyekre nem is készült fel, melyekre elmenni számára már önmagában hazugság. Biztos kicsit sarkított a példa, de azt hiszem ez a probléma, hogy mennyit tanulni, és utána mitől boldognak lenni, ez a dilemma, ez szerintem a mai értelmiségi köröknek is elég nagy százalékát érinti.
Ez egészen biztos, hogy így van. Szerintem nagyon jó Béta Csabának a példája. Talán nem tudom, biztos, hogy más környezetben vannak. Ezt az egészet, amit mond, kicsit áttenném egy 4-5 évvel későbbre, és akkor úgy érzem, hogy teljes mértékben egyet tudok vele érteni.
Lehet, hogy az erdélyi viszonyok, illetve az, hogy ő árva gyerekekkel
vagy
foglalkozik.
Vagy valami, igen. Vagy az, talán hogy... ismerte őt, mert szóval azért vigyázni kell, ugye ez a szerelem kérdése, ez így... Mert valóban most nem látunk bele csak egy nagyon pici csőbe, tehát lehet, hogy ő már látta azt, hogy ez tényleg pont jó, ez egy jó választás, ez egy jó páros, és tényleg ő nekik ez a hivatásuk, hogy egymásra találva a családi életben talál, már ilyen korán, hogy úgy mondjam, elkezdi, és a többi. Tehát, de biztos, hogy meg kell óvni attól is a gyerekeinket, hogy ez ne egy menekülés legyen például. Menekülés a feladatok elől, menekülés az otthonból 17 évesen, könnyen lehet, vagy pontosan annak, hát ismerjük annak az érzésnek az mindent elsöprő késztetését, hogy ne törődj semmivel, csak ezzel az egyed, azért kár lenne akkor mindent elengedni, sokszor. Van, igen. Amikor viszont el kell. Tehát az biztos, hogy ha például ez egy alapos ismerettség és egy belső lélekben megküzdött, megimádkozott, megharcolt, átgondolt, talán a környezettel is jól egyeztetett döntés úgy néz ki egy 22 éves korban, vagy egy 21-be, vagy most mondjuk nem 17-be, talán így. És lehet, hogy az egyetem közepén vagyok. És lehet, hogy akkor azt döntöm, hogy tudod mit? Nem érdekel ez a közgazdaságtan, majd máskor befejezem. Vagy nem tudom én, majd meglátjuk, hogy befejezem-e. Mert
vagy gyerekek mellett megcsinálom.
Vagy egyáltalán. Vagy és lehet, hogy nem csinálom meg, mert most 23-24-25 évesen érlelődött meg bennem a hivatásom, és hogy ez pont éppen ez. És hogyha olyan nevelésben volt része, hogy erre tud elég jól figyelni, és hogy az anyai hivatás például ugyanolyan erős tud benne lenni, mint a közgazdasági adott esetben, akkor tud dönteni. Tehát az, hogy ugye merre felé tereljük őket, talán éppen ez is, és az előző kérdésedben egy kicsit belemenve, ez a többféle készség, ez a fajta finomság, a türelem, a nem tudom. Szóval ezek például nagyon fontos, ez mind érzelmi intelligencia kérdése volt, tehát nagyon szépen mentünk arra fele, amit tényleg sokszor beszéltünk már róla.
Hát ez a legfontosabb.
És ez a legfontosabb terület, és azt hiszem, hogy ez nagyon kevés hangsúlyt kap az egész nevelésben, és ugye mivel
hát sokkal kevesebbet, mint az értelmi képességek,
sokkal,
az értelmi intelligencia.
És sokkal kevesebbet, mint azt kellene, és pontosan aztán de nem csak lányoknál, de lányoknál különösen is ez egy lényeges terület lenne, és nagyon fontos lenne, hogy ezt ugye hogy lehet nevelni. Például a művészetekkel nagyon nagyszerűen lehet nevelni. És például nagyon fontos dolog az is, hogy most ez külön, most a lánynevelés felé mentünk el, hogy a lányokkal, a szép dolgokkal kiskor óta foglalkozzunk. Sőt, ennek van egy olyan vetülete is, hogyha nincsen meg a leánygyermek életében ez, hogy a szépről tud beszélni, azt tudja alkotni, azt tudja csinálni, arra, ugye ez rengeteg olyan képességet és készséget fejleszt, amit másképp nem tudunk. Tehát, hogyha ezzel nem foglalkozik, akkor az ebbéli ösztöne, igénye, vágya egyszerűen becsatornázódik a szexualitásra, oda úgy pőrén, ahogy van. És ott fogja tudni csak egyszerűen, oda, így is, talán a legjobb szó ez, hogy oda csatornázódik. Tehát például emiatt is egy nagyon fontos dolog lenne, hogy sokkal több hangsúlyt kapjon az érzelmi intelligenciának ezek a fajta nevelési lehetősége, ami például egy királyi útja a művészetekkel való nevelés, mondjuk.
Igen, és amit a családban igen fontos lenne hangsúlyozni, és ott egy kicsit cizellálni a lelket a művészetek által. Köszönöm szépen, Rita, a beszélgetést. A mai életre növelő műsorunknak ezzel vége. Uzsaliné dr. Pécsi Ritával Varga Erika beszélgettem, és kívánok minden kedves hallgatónknak jó döntést, megfontolt döntést a gyermekek irányításához, hiszen jól tudjuk, mint a műsorban többször elhangzott, a nevelés az élet szolgálata. Gyermekével szűzanyánk szent áldását adja ránk.
Thank you.